Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Harmadik és egyben a befejező részéhez érkezett a Kárpátaljáról szóló beszélgetésünk. Először a történelmi és földrajzi érdekességeket, jellegzetességeket ismertettük, majd az ott élő több nemzetiségű emberek együttélésére figyeltünk, ugyanakkor a ma Ukrajnához tartozó régió kultúráját és irodalmát vázoltuk föl. Beszéltünk a kárpátaljai emberek történelmi múltjáról, a 20. századi megpróbáltatásaikról, a sokféle országhatárhúzásokról, valamint egy tragikus munkatábor szomorú emlékéről. Mai műsorunkban az ott élő magyarok vallási életéről, valamint a más nemzetiségűekkel való kapcsolataikról szólunk. Témánk nemzetek közötti feszültség. Meghívott Ötvös József, nyugalmazott református esperes.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Ötvös József, nyugalmazott református lelkipásztort. Tiszteletes úr, köszönjük, hogy ma is elfogadta a kőbezárt múltunk meghívását.
Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit, és örülök, hogy újból beszélgethetünk egy nagyon érdekes témáról.
A kőbezárt múltunk első perceiben röviden felvázoltuk azt, hogy a kárpátaljai sorozatunk első két műsorában mikről is beszélgettünk. Kérjük azonban, hogy nagyon röviden, pár mondatban foglalja össze az elhangzott adások lényegét.
Kárpátalja, amint elhangzott, a mai Ukrajnának a legnyugatibb része. Hogy mi most beszélünk róla, az azt jelenti, hogy valamikor nagyobb kapcsolat volt közöttünk, és most is valamiképpen egy kapcsolat miatt beszélgetünk erről a régióról, amet ugyanúgy elmondhatunk, hogy az egykori történelmi Magyarország észak-keleti része, amely ugyan egykor négy megye, Máramaros, Bereg, Ung és Ugocsa vármegyék területén alakult ki, de a 20. században a legmegrázóbb és a legsajátosabb történelmi változáson ment keresztül. Ha valakik emlékeznek, még az első adásban elmondtuk, egy életen keresztül valaki öt országban élt, közben a faluból ki sem ment. Ezért tartottuk fontosnak, hogy beszéljünk róla, és azért, mert ott azért ma még több mint 100 000 magyar él, akik ugyanúgy küzdenek a megmaradásukért, ugyanúgy szeretnének európai életmódot élni, és ugyanúgy szeretnének egy kicsit úgy élni, hogy tudják, hogy hozzátartoznak a tizenvalahány milliós magyarsághoz.
Köszönjük a rövid emlékeztetőt, folytatjuk a kőbezárt múltunkat. Esperes úr, ön nemrég Kárpátalján járt, tudni akarjuk, hogy érződik-e ma Kárpátalján a kelet-ukrajnai háborús helyzet.
Talán már innen indulva, és ismerve a jelenlegi történelmi helyzetet, az orosz-ukrán konfliktust, úgy érdekelt minket, és engem nagyon is érdekelt az, hogy érződik-e valóban ma, 2018-ban egy ilyen konfliktus népek, nemzetek, vagy akár országok és hatalmak között. Magától értetődik, az első benyomás nem ez volt, hiszen a hétköznapi ember nem akar, vagy lehet nem is tud foglalkozni azzal, hogy tőle 600-800 kilométerre keletre az ország másik határán milyen a konfliktus, hiszen alapjában véve ez orosz-ukrán hatalmi konfliktus egy új, alig 30 éves, vagy még nincs is 30 éves országnak, 27 éves ország keresi önmagát, mert Ukrajna alapjában véve úgy, mint független állam nem igen létezett a történelemben. Az egykori szovjet nagyhatalom helyén élő Oroszország pedig elég nehezen tudja elviselni azt, hogy egy területét elveszítette, ahol a betelepítések és a történelem során elég sok orosz kapott, vagy lehet otthonra. Viszont mégis érződik akkor, hogyha egy kicsit mélyebbre néz az ember, és hadd mondjak el egy talán megrázó élmény mégis, ugyanis ott találkoztam egy olyan magyar tanárral, aki Aknasz Latinán, ez nagyon közel van már a román határhoz, ez a város Aknasz Latinán tanár, és a beszélgetés közben derült ki, hogy úgy 10 évvel ezelőtt együtt voltunk az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem németországi találkozóján, aztán mindenki a maga életével volt elfoglalva, elfelejtettük egymást, és amikor ennyire közvetlenül elkezdtünk beszélgetni, akkor megkérdeztem tőle, hogy te érzed-e, vagy érezted a családod azt, hogy Kelet-Ukrajnában orosz-ukrán konfliktus van, és amit mi itt hallottunk, hogy félős esetleg, hogy behívják a magyar ifjakat, és talán ugyanaz megtörténik, vagy meg is történt, ami egykor a szétdarabó Jugoszlávia, hogy a magyar fiatalok a katonaság elől menekülve kimentek az országból, Magyarországra, még távolabb, és addig, amíg ez a békételen helyzet meg nem oldódik, haza sem mennek, és akkor az történik, hogy a 10 évig nincs otthon, akkor végleg elszakad. És akkor engedjék meg, hogy név nélkül elmondjam, mit mondott ez a tanár, aki egy olyan 50 év körüli, idézem szó szerint azt mondta, ne tudd meg, hogy milyen érzés úgy élni szülőföldeden, hogyha lehet, ne vegyenek észre. Úgy élni, hogy közben, mintha nem lennél. És akkor elmondta, ez azt jelenti, hogy az egyik barátja elmondta, hogy látta, hogy a behívandók sorában, névsorában ott van az ő neve is. És akkor volt olyan időszak, amikor este nem gyújtottak egyáltalán villanyt otthon, hogyha esetleg keresni fogják, akkor gondolják azt, hogy ő is már elmenekült, és azt mondta, voltak napok, amikor, vagy akár hetek is, amikor egyáltalán nem mert mutatkozni az úton, önként szobafogságra ítélte magát, hogy valamiképpen megmeneküljön. És amikor ezt elmesélte nekem, még mindig nem volt biztos benne, hogy utólag nem fogják-e behívni. Igen, hogyha az ember a mélyebb életformát meglátja, akkor elmondhatja bizonytalanságban. Főleg azért annyira nehéz, mert ugye, hogy bevezető is elhangzott, volt egy időszak, amikor nagyon megpróbálták a kárpátai magyarságot, a második világháború után, amikor 3 napra behívták őket munkaszolgálatra, és 30 000 ember ott maradt, és volt többiek is évekig ott voltak munkaszolgálat, ez a Balenki robot, és ez még ott él, a mai emberek életében, mert a nagyszüleikről van szó. Tehát azok az emberek, akik valamiképpen közvetve vagy közvetlenül érintettek a háborúság, a lövéseknek az emlékeitől, egy kicsit másképpen élik meg.
Miképpen viszonyulnak az ott élő magyarok a híres, hírhet ukrán nyelvtörvényhez?
Érdekes ez is, hogy valóban miképpen lehet mindezt az egészet megélni. Először is ugye azt kérdeztük ott az ottani magyaroktól, hogy ez ellenetek van-e. Aztán mondták, hogy ezt egész pontosan nem tudják ők sem megfogalmazni. Akkor valaki feltette a kérdést, hogy és az orosz nyelv ellen van-e. Ugyanis tudni kell ezt, hogy a 100 éves történetük alatt elég sok orosz költöző be, és akkor most az ukránok és az oroszok között van inkább konfliktus, hiszen ők számottevő kisebbség, nem úgy, mint az a pár 100 000 vagy 150 000 magyar a 30-40 milliós Ukrajnában. És azt mondták, hogy alapjában véve érződik, sőt félnek is ettől a nyelvtörvénytől, azért, mert ők úgy érzik, hogy nem is teljesen egy kisebbség ellenes gondolkodásról van szó, hanem amit az előbb említettem, alapjában ez egy 27 éves ország, amelyek nincs egy kialakult teljes történelme, aminek nincs egy sajátos, külön független életformája, és keresi önmagát. És azt mondták nekünk ott sokan, hogy talán ennek lesznek az áldozatai, de sajnos áldozatai, hogy ebben az önmaga keresésében, az identitás keresésében a másikat ellenségnek nézi, vagy ellenfélnek nézi. Hiszen a magyarok ott vannak már 1000 éve, hát Verecke szoros, ott jöttek be. Ők nem ellenfelek lennének, de mivel az ukrán nép önmaga meghatározásában keresi azt, hogy ő kicsoda, ezért a nem ukrán egy kicsit ellenfél. Most ezt talán így lehetne megfogalmazni, hogy megkérdeztük, hogy akkor ti most, akik idősebbek, oroszul tanultatok a Szovjetunió területén, és most ukrán iskolák vannak. Ti értitek-e azt, hogy akik ukránul beszélnek, vagy mi a különbség az ukrán és az orosz nyelv között? És volt, aki azt mondta, hogy az ukrán nyelv most alakul ki igazán. Most fejlődik úgy, hogy vannak szavak, amelyeket az előtti évben még nem is hallottak, mert talán valahol most találták ki, vagy most jött be az ukrán nyelvbe. Számunkra ez nagyon furcsa és szinte érthetetlennek tűnik, viszont ott közöttük élve egy hétig beszélgetve erről megértettük, hogy ez sokkal keményebb és sokkal félelmetesebb az ukrán nyelvtörvény, mert a következőt jelenti, amikor mi ott voltunk egy hónappal ezelőtt, és elmondták, hogy ha ez azt jelenti, hogy 1-4 osztályban tanulhatnak magyarul a magyarok, és 5. osztálytól, ha akarnak, önként tanulhatnak magyarul is, de ukrán nyelvűek lesznek. Na most azt lehet tudni, amikor 10 évesen már nem a saját anyanyelvén tanul valaki, akkor mi lesz a jövőben, főleg aztán középiskolás egyetemi fokon, amikor 60-80 kilométerre nyugatra, és az mégis európai, megvan a lehetőség, hogy magyar középiskolára, magyar egyetemre menjen, és aki már Magyarországra kilépett, nagyon kevés az esély, hogy visszakerül.
A kőbe zárt múltunkban természetesen nem fogunk politizálni, de dacára ennek a műsorban az ott kialakult különböző nemzetek közötti feszültségnek is időt kell szenteljünk. Beszéljünk tehát most erről is.
A nemzetek közötti feszültség kérdése is érdekes ott. Ahogy átmegy az ember a határon, akkor szinte csak magyar falvakat lát. Ott semmi ilyen feszültséget nem lehet látni. Ahogy egy kicsit közeledünk már észak felé, ahol már fele-fele, vagy már több lesz az ukrán, ruszin és más nemzetiségi, ott valóban egy kicsit már érződik is. Aztán mi is megkérdeztük, hogy ők hogy miképpen élik meg ezt a nemzeti feszültséget. Szerintem jelképes is ez a történet, ami eszembe jutott, és azt hiszem, hogy jókor kérdeztük meg. Ungváron jöttünk ki a református templomból egy magyar istentiszteletről, amely előtt, az első adásban már említettük ezt, egy ukrán nyelvű református istentisztelet volt, mert azért az asszimiláció valamikor csak elkezdődött. És amikor kijöttünk a templomból, megmutatták az ungvári várat, amely egykor magyar vár volt, ugye, most már csak ilyen történelmi emlékként jelenik ott meg, aztán sétáltunk a folyó partján, megmutatták, hogy itt van a zsidó zsinagóga, amelyet 100 évvel ezelőtt építettek, most ugyan ukrán filharmóniának ad teret, mert már a zsidók elkerültek onnan, és ebben a pillanatban érkeztünk a folyó egyik partján egy olyan helyhez, ahol az idegenvezetőnk azt mutatta, hogy na nézzetek meg, itt pontosan szembe látszik a KMKS, tehát a Kárpátai Magyar Szövetség székháza, amelyet felrobbantottak valamikor a tavasszal, azt hiszem akkor történt, és mi még láttuk 100 méterről az ablakot, azt a füstös ablakot, amely félig meddig leégett. Tehát én azt hiszem, hogy alapjába véve ez határozza meg ezt az együttélést, mert békében élnek a szomszédok egymás mellett, ahol több magyarság többségben van ott nem félnek annyira, de ott, ahol már kevesebben vannak, időnként azért ki vannak téve atrocitásoknak, nyelvtörvény, ugye a székház, és még gondolom másfajta nehézség is van ott.
A kárpátaljai vallási megoszlás, erről mit tudunk elmondani a hallgatóknak?
Ugye, mint református lelkipásztor, nagyon érdekelt ez engem, és talán ez érdekelt a legjobban, és azért egy kicsit utána is néztem. Érdekes a kárpátaljai egyházi helyzet, főleg azért, mert a magyarok szinte egységesen reformátusok. Magától értetően először ugye katolikusok voltak, sőt utána néztem, valamikor a mai Kárpátalján 4 szerzetes rend volt a katolikus egyházban, ott voltak a ferencesek, ott voltak a domonkosok, ez azért érdekes, mert egész Európát átfogta ez a kétfajta szerzetesi nevelés, tanítás. Volt egy úgynevezett bazilita rend, én ezt pontosan nem tudom, hogy mi az, és azért említem meg, mert a negyedik az érdekes, a pálosoknak is volt ott kolostoruk. Ugye a pálos az az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. A reformáció után aztán a magyarok nagy része református lett, és azt mondták nekünk, hogy ez azt jelenti, hogy ma is legalább 3/4 része a magyaroknak református. Talán ez azért is érdekes, mert egy ekkora közösség egyfajta együttlétben erősebbnek is tűnhet. Ez azt jelenti ma, hogy körülbelül közel 100 református gyülekezet van ma Kárpátalján, és egy olyan, azt mondták, hogy legalább 10 000 gyermek jár vallásórára. Egyfajta ébredésnek is lehet azt mondani, ugyanis az elnyomott szovjet elnyomás után most megpróbált talpra állni úgy az egyház, hogy szinte a ló másik oldalára esett át, ugyanis Sokáig nem volt papképzés, nem volt teológiájuk, akkor egymást tanították az idős papok a fiatalokkal, és volt olyan, hogy egy papnak 3 gyülekezete volt, és 3 komoly gyülekezete, mert gondoljuk el, hogy 90-valahány gyülekezetet tartottak nyilván, és nem volt már egy adott 30 lelkész. A beköltözött ruszinok, vagy ott élő ruszinok valamikor pravoszláv egyházhoz tartoztak, ez azt jelenti, hogy a görög-keleti egyházhoz tartoztak, viszont ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon és Erdélyben is történt, az 1600-as években osztrák hatásra egyesültek bizonyos feltételekkel és bizonyos megkötésekkel a nyugati egyházal, vagyis a Róma központú egyházal, ezt nevezik az uniónak, ami ugye megalakult akkor a görög katolikus egyház. Ott Kárpátalján 1646-ban Munkácson megkötötték az uniót. Erre azért is emlékeznek, mert ez azt jelentette akkor, hogy ők elismerték a pápa fennhatóságát, és áttértek a római pápa fennhatósága alá, így lettek görög katolikusok, és akkor itt jön az a történet, ami ez megismétlődött ugye Erdélyben is, 1945-ben nálunk, 48-ban megszüntették ezt a görög katolikus egyházat. Na most ennek mi az érdekessége? Az, hogy 1989 után visszatérhettek. Kevesebben tértek vissza, viszont közben elég sokan a századok alatt elmagyarosodtak ezek közül, és akkor ma van egy elég komoly létszámú, fogom is mondani, magyar anyanyelvű görög katolikus egyház. Sőt, számomra érdekes volt, azt mondták, hogy a magyarság 3/4 része református, és a fennmaradt résznek nagy része görög katolikus, és csak egy része római katolikus, azt mondták, hogy római katolikusok is vannak, de ők oda tartoznak a szlovákok, a német eredetűek, tehát ha így meg akarjuk határozni, akkor zömében reformátusok, van elég sok görög katolikus, és valamivel kevesebb római katolikus, talán itt egyetlen mondat erejéig hadd még említsem meg, amire elég sokat hivatkoztak ott, valamikor egy elég komoly zsidó közösség volt, tehát Mózes vallású zsidó közösség, akik ide-oda húzódva, hol magyarok, hol esetleg más vallásúak voltak, hiszen nagyon közel van szomszédos Galícia. Az a Galícia, ahonnan Erdélybe és Magyarország is jöttek valamikor a zsidók, tehát oda hamarabb bejöttek. Viszont azt mondták, hogy ma már csak a múltban élnek a zsidók.
Hogyan kapcsolódik Kárpátalja Erdélyhez és Marosvásárhelyhez?
Én azt hiszem, hogy többféle kapcsolódás van. Az egyik kapcsolódás, egyszer már említette a beszélgetésben, második Rákóczi Ferenc. Ha megnézzük Kárpátalja történelmét, akkor messze menően második Rákóczi Ferenc korához kapcsolódnak a legfontosabb dolgok. Természetesen előtt is éltek ott magyarok, hát beszélgettünk ugye Vereckéről, vagy éppen Munkácsi Mihályról, aki Munkácshoz született. Viszont tele van Rákóczi Ferenc emlékekkel, hát Munkács ma oda tartozik, ugye, ahol Zrínyi Ilona a gyerekeit nevelt annak idején, és a Munkácsi Várban ott van Matr Péternek egy nagyon szép szobra, amikor Zrínyi Ilona a fiával, a kicsi Rákóczi Ferenccel a kardot. És hogyha a kapcsolódást keresjük, akkor mondhatnám azt, hogy ugye Rákóczi Ferenc volt Erdély utolsó fejedelme, aki 1711-ig a Kuruszlabanc harcban még valahogy fenntartotta a magyar függetlenség reménységét, és azóta is ugye 300 éven keresztül is emlékezünk rá. De én azt hiszem, hogy kapcsolódik Marosvásárhelyhez személyesen, hiszen én úgy tudom, hogy a 20-valahány erdélyi fejedelem közül ő az egyetlen, akit itt Marosvásárhelyen fejedelmi tisztébe iktattak. Tehát ha nekünk van valami kapcsolódási pontunk, akkor nagyon nagy kapcsolódási pontunk van, hiszen ugyan nem ott született, hanem ma felvidéke, Szlovákiahoz tartozó Borsiban született másik Rákóczi Ferenc, én is jártam a szülő házában, vagy abban a szobában, a várban, viszont egész élete, szinte egész élet és harca Kárpátaljához kapcsolódik Munkáccsal kezdve, és akkor itt nálunk Marosvásárhelyen iktatták fejedelmi tisztébe, de hát van személyes kapcsolódás. De van még egy kapcsolódás, hiszen ugyanúgy 1918-tól határon túli magyarok, akik együtt szeretnének magyarként megmaradni, van, amikor érezzük, hogy mi Budapest vonzásában vagyunk együtt magyarok, és én most már azt érzem, hála Istennek, amióta ott jártam, és körülbelül 20-25 éve, hogy úgy is együtt vagyunk magyarok, hogy egymásra figyelünk, vagy megkeressük egymást, és én azért nagyon boldog vagyok, amikor a kárpátaljaiak egyszer bejöttek a Vártemplomba, vagy én pedig elmehettem Beregszászra, vagy Munkácsra, a református templomba.
Mit tehetünk mi erdélyiek a kárpátaljai magyarokért?
Én azt hiszem, hogy tehetünk sok mindent, érettük. Egy, a legelső az, hogy tudnunk kell egymásról. A második az, hogy keressük egymást, és próbáljuk valamiképpen kapcsolatot tartani, és a harmadik, amit elmondok nagyon röviden, magától értető név nélkül egy történetet, amikor itt Marosvásárhelyen megtudta valaki, hogy én megyek Kárpátaljára egy kirándulásra, vagy egy konferenciára, felhívott telefonon, hogy elvinnék-e valamit Kárpátaljára. Gondoltam, hogy igen, nem tudtam, milyen csomagról van szó, elárulom. Egy boríték volt, amelyben euró volt. Nem az összeg fontos, tudom nagyjából mekkora összeg, hanem az, amikor én átadtam a második Rákóczi Ferenc tanulmányi egyetem, vagy Magyar Egyetem rektorának, dr. Orosz Ildikónak, és mondtam, hogy honnan jön, ismerte a személyt, a családot, aki innen küldte, és akkor megnézte, és azt mondta, hogy köszönöm, ebből a jövő héten egy újabb pályázatot fogunk kiírni a magyar diákok számára. Akkor éreztem, hogy igen, egy apró kis összeggel is lehet a másiknak segíteni, és méghozzá nem is a szegénységben lévő anyagi támogatás volt a fontos számukra, hanem az, hogy ha egy kicsit kaptam, akkor a fiatalságom, a jövőm valamiképpen egy úton elindul.
Esperes úr, ez a három részes Kárpátaljáról szóló beszélgetés hol és hogyan kapcsolódik a kőbezárt múltunkkal?
Azt hiszem, csak ismételhetem magam, ha Rákóczi Ferencről beszélünk, akkor nem elég, hogy azt mondjuk, hogy Marosvásárhelyen iktatták Erdély fejedelemnek, hanem ez összmagyar fejedelem volt, legalábbis elegészen fel Kárpátaljáig, és ott emlékük van. Azon kívül pedig nagyon fontos az, hogy beszéljünk a határokkal elválasztott, határon túl élő magyarság helyzetéről, hogy rádöbbenjünk arra, hogy nagyon szükségünk van egymásra. Amit én ott megtapasztaltam, az, hogy ők érezték, hogy jó, hogyha megkeressük őket, mi, akik másfél millió vagyunk, és ők csak másfél százan, viszont mi is éreztük azt, hogy milyen jó velük találkozni, és akár tőlük tanulni, vagy pedig éppen érezni, hogy egy éve tartozunk. Elmondtam, amikor megérkeztünk Makkos Jánosiba az útunk utolsó méterére, és megláttuk, hogy az otthonunkra ez van kiírva, vagy Helikon panzió, nekem az jutott azonnal eszembe, Marosvécs.
Esperes úr, köszönjük szépen a válaszokat. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ötvös József nyugalmazott református esperes nevében is pár perc múlva a rádiós rétessel Ila Ildikó jelentkezik. Következzen a ma déli gondolatunk, Györfi István. A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése.
A test az volt, amikor találkoztunk ott Kárpátalján, mi erdélyek. A vér az volt, ami úgy éreztük, hogy együve tartozunk, és a lélek az, amelyben éreztük, hogy mi együtt vagyunk.
Köszönjük szépen a kiegészítést. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.